A vége alattas ágy, gyertyák, imádkozó apáca, ha láthatná az apáca arcát, ha láthatná az arcát, akkor tudná, akkor biztosan tudná. Poirot felébredt, és biztosan tudta. Igen, ez valóban a vég. De még hosszú utat kell megtenni addig. Poirot a mozaik kis kockáit rendezgette. Entwistle úr, az olajfesték szaga, Timothy háza és abban valami, vagy aminek lennie kellene, a viaszvirágok, Helen, üvegcserepek. Helen Abernethy visszavonult a szobájába, de nehezen jut az ágyába, gondolataiba merül. Öltöző asztal előtt ül, és a tükörbe mered, de nem látja magát. Rákényszerítették, hogy fogadja Hercule Poirot. Semmi kedve sem volt hozzá, de az ügyvéd szinte lehetetlenné tette számára visszautasítást. És most minden kiderült. Richard Abernethy tehát nem pihenhet nyugodtan a sírjában. És mindezt kora néhány szava indította el a temetést követő nap. Igyekezett visszaidézni emlékezetében a jelenlévők arcát. Milyennek láthatta őket kora, és milyennek látták korát a többiek. Mit is mondott George, hogy az ember sohasem láthatja önmagát? Valami idézet is szerepelt. Senki sohasem láthatja magát úgy, ahogyan mások látják őt. A vakon néző szemek hirtelen látni kezdtek. Helen meglátta magát a tükörben. De valóban önmagát látta-e? Nem úgy látja magát, ahogy mások látják. Nem úgy, ahogyan kora látta azon a napon. Bal szemöldöke kissé magasabbra ível, mint a jobb, és a szája. Nem, szájának körvonalai szimmetrikusak. Ha mégis találkozni tudna önmagával, akkor nem lenne sok eltérés önmaga és tükörképe között. Nem úgy, mint kora esetében. Kora. Hirtelen éles világosságban merült fel előtte a jelenet képe. Kora a temetés napján féloldalra fordítja a fejét, kikottyantja a kérdést, és Helenre pillant. Helen összeborzong. Kezébe temeti az arcát, nem értem. Nincs értelme, hát nem lehet értelme, mondja önmagának. Entwistle kisasszony éppen gyönyörűt álmodik. Mary királynővel bridgezik, de ekkor telefoncsengetés ragadja vissza a sivár valóságba. Megpróbál nem odafigyelni, de ilyesmi tudva levőleg nem sikerül. Álmosan felemeli a fejét a párnáról, és az ágy melletti órára pillant, 5 perc múlva 7. Kitelefonálhat ilyenkor, biztos téves. Az idegesítő csingringi folytatódik. Entwistle kisasszony sóhajt, felkapja a hálókabátját, és belépked a szalomba. Itt Kensington 675-498, mondja bosszusan, amiután felkapta a kagylót. Itt Abernethy-né beszél. Leo Abernethy-né, beszélhetnék Entwistle úrral? Ó, jó reggelt, Mrs. Abernethy. Jó reggelt. De ez nem valami barátságosan hangzott. Itt Entwistle húga, a bátyám még alszik, én is aludtam. Nagyon sajnálom, mondta Helen kényszeredetten, de nagyon fontos, hogy azonnal beszéljek a fivérével. Nem lehetne később? Sajnos nem. Entwistle kisasszony lenyelt egy megjegyzést. Kopogtatott bátyja ajtaján, és belépett a szobába. Kicsoda? Abernethy? Mrs. Leo Abernethy, reggel 7 előtt mondhatom. Mrs. Leo, furcsa. Hol áll a kabátom? Ó, köszönöm. Majd ezt mondta. Itt Entwistle. Magas Helen? Kezét csókolom. Én vagyok, borzottan bánt, hogy kiráncigálom az ágyából, de egyszer azt mondta, hogy azonnal hívjam fel, ha eszembe jut, hogy mi az, amit úgy láttam, hogy nincs rendben a temetés napján, amikor kora minnyájunkat fejbevágott azzal a kijelentéssel, hogy Richardot meggyilkolták. Ó, tehát eszébe jutott. Helen habozva válaszolt, igen, de valahogy nem látom az értelmét. Az bízza csak rám, valamit észrevett a jelenlévők egyikével kapcsolatban? Igen. Mondja el, tisztára abszurdum, mondta Helen szinte szégyenkezve. De biztos, hogy ez volt. Tegnap este döbbentem rá, amikor a tükör előtt ültem. Ó, ez az ó, ilyetten hangzott, majd tompa, súlyos hang követte, amiről Entwistle úr hamarjában nem tudta, hogy mire vélje. Halló, halló, ott van Helen, mondta sürgetően. Helen, hol van? Egy óráig tartott, amíg Entwistle úr tudakozó kiva bejelentők és más hasonló fórumok után végre összeköttetést kapott Poirot-val. Csak hogy megvan, kiáltott fel az ügyvéd, megbocsátható izgalommal és bosszussággal a hangjába. A központ sehogy se tudta kapcsolni a számot. Ez nem meglepő, a hallgató nem volt a helyén. Poirot hangja sötéten, keményen jött át a dróton. Entwistle úr hangja is élesen csengett. Történt valami? Igen. Mintegy 20 perccel ezelőtt a szobalány a telefon mellett a földön fekve találta Mrs. Abernethy-t. Eszméletlen volt, súlyos ütés érte a fejét. Úgy érti, hogy esés közben vagy megütötték. Azt hiszem, hogy az utóbbi. Esetleg azt is el lehet képzelni, hogy zuhantában verte be a fejét az egyik márvány ajtó félfába, de nem hiszem, és a doktor sem hiszi. Helen éppen velém beszélt telefonon, nem értettem, hogy miért szakad meg olyan hirtelen a beszélgetés. Szóval önnek telefonált, mit mondott? Már régebben említette, hogy amikor korai Lanskanet felvetette, hogy fivérét megölték, az az érzése támadt, hogy valami nincs rendben. Valami furcsaság van, de maga se tudja, hogy mi. Nem is tudta jól szavakba foglalni, és sajnálatos módon nem emlékezett, hogy mi keltette benne ezt az érzést. És most hirtelen eszébe jutott. Igen. És felhívta önt, hogy elmondja. Igen. ABM. Semmi ABM, mondta Entwistle úr siránkozva. Kezdte elmondani, de a beszélgetés megszakadt. Mégis mennyire jutott? Semmi lényegest nem tudott mondani. Bocsásson meg, Monami. De ezt én szeretném megítélni. Ismételje meg pontosan, hogy Madame Abernethy mit mondott. Először emlékeztetett, hogy én arra kértem azonnal közölje velem, ha rájön, hogy mit talált különösnek azon a napon. Azt mondta, hogy most rájött, de nem érti, nem talál semmi értelmet az egészben. Az ügyvéd folytatta. Azt kérdeztem, hogy valakivel a jelen voltak közül van-e összefüggésben. Azt felelte, hogy igen, majd elmondta, hogy akkor jött rá, amikor tegnap este a tükörbe nézte magát. Igen? Többet nem tudok. Nem célzott arra, nem említette, hogy valakivel kapcsolatban jutott eszébe? Nyilván nem titkolnám el ezt ön előtt, Monsieur Poirot, mondta az ügyvéd fagyosan. Bocsásson meg, Monami. Tudja, hogy nem így gondoltam. Meg kell várnunk, amíg Helen visszanyeri az eszméletét, hogy megtudjuk, folytatta Entwistle. Az sokára lesz. Talán soha, hangzott Poirot komor hangja. Olyan súlyos a sebesülés? Entwistle úr összeborzongott. Igen, olyan súlyos. Ez borzasztó, Monsieur Poirot. Igen, borzasztó. És éppen ezért nem várhatunk egy percig sem, mert nyilvánvaló, hogy olyas valakivel állunk szemben, aki vagy végsőkig elszánt, vagy végtelenül megrémült, ami végül is ugyanaz. De mondja, Poirot, mi történjék Helennel? Nagyon aggódom, mit gondol, biztonságban van ezek között a körülmények között Enderbyben? Nem. Nincs biztonságban, nincs is Enderbyben. Most voltak itt érte a mentők, és jelenleg útban van egy szanatórium felé, ahol szakszerű ápolást kap, és ahol senkinek sem szabad meglátogatnia, sem családtagnak, sem másnak. Entwistle megkönnyebbülten sóhajtott fel. Ez megnyugtat. Újból veszélybe kerülhetett volna. Nem kétséges, kedves barátom. Entwistle úr mély érzéssel mondta. Végtelenül tisztelem Mrs. Abernethy-t. Mindig is nagy híve voltam rendkívüli jellem. Talán voltak kis, hogy is mondjam, kis titkok az életében. Poirot felfigyelt. Kis titkok? Igen, mindig ez volt az érzésem. Ezzel függne össze a ciprusi villa. Persze, így sok minden világossá válik. Pillanatnyig sem szeretném azt hinni, most már késő, Monami, de most egy kis türelmet kérek, megbízásom lenne az ön számára. Kis szünet következett, majd újból Poirot hangja hallatszott. Előbb meggyőződtem, hogy nem hallgatózik-e senki. Minden rendben. Nos, a következőt kérem öntől. Vonatra kell ülnie, Entwistle barátom. Azt kívánja, hogy utazzam. Értem már. Hogy jöjjek le Enderbybe. Nem, szó sincs róla. Itt én őrködöm. Nem kell ilyen messzi utat tennie. London közelében marad. Bury St. Edmundsba kell mennie. Micsoda neveket adnak maguknál egyes helységeknek. Ott autót bérel, és tovább megy a Fordyke House-ig. Ez egy elmeszanatórium. Keresse Dr. Pentreyt, és tudjon meg tőle mindent egy betegről, aki nem régen távozott onnan. Ki az? Megteszem, de Poirot közbevágott. A beteg neve Gregory Banks. Tudja meg, hogy milyen diagnózissal kezelték. Azt akarja mondani, hogy Gregory Banks őrült. Nyugalom, vigyázzon a szavaira, most pedig. Én még nem reggeliztem, és az a gyanúm, hogy még ön sem reggelizett. Nem, még nem, túlságosan izgatott voltam, érthető. Reggelizzen, könyörgöm, és pihenje ki magát. Ajánlok egy jó vonatot. Bury St. Edmundsba. Déli 12-est. Ha megtudok valami újat, azonnal felhívom. Vigyázzon magára, Poirot, mondta Entwistle úr aggodalmasan. Köszönöm, legyen nyugodt. Én nem akarom, hogy márványba vágjam a fejem. Nagyon óvatos leszek, most pedig egyelőre Isten önnel. Poirot hallotta, amint a túlsoldalon leteszik a kagylót. Majd egy második kattanást hallott, elmosolyodott. A halban lévő telefonkészüléken keresztül egy harmadik személy némár részt vett a beszélgetésben. Belépett a halba. Már senki sem volt ott, most a lépcsők alatti nagy szekrényhez ment. Kinyitotta az ajtaját és betekintett. Ebben a pillanatban Lenscombe jelent meg a konyha felől. Kezében tálca, azon pirított kenyér és ezüst kávéskanna. Meglepve látta a Poirot a nyitott szekrény előtt. A reggeli tálalva van az ebédlőben, szír. Poirot elgondolkozva nézte az inast. Lenscombe sápadt és zilált volt. Bátorság, vén fiú, mondta Poirot, és a vállára veregetett. Még minden jóra fordulhat. Megkérhetném, hogy küldjön egy kávét a szobámba? Parancsára, uram, mindjárt felküldöm Jeanette-tel. Lenscombe rosszaló pillantást vetett Poirot hátára, miközben belga barátunk lassan felment a lépcsőn. Exotikus sejemháló köntösen mértani díszítéseivel különösen kihívta Lenskom bírálatát. Idegenek, mondta magában. Idegenek a házban, és Mrs. Leo életveszélyben. Mi lesz ennek a vége? Richard úr halála óta minden a feje tetején áll. Mire Jane megérkezett a kávéval, Poirot már felöltözött. Megköszönte a szobalány fáradtságát, és megdicsérte bátorságáért. Ezzel meg is nyerte Jane bizalmát. Bizony, ször, sohasem fogom azt az érzést elfelejteni, amikor benyitottam a szobába, és a nagyságos asszony ott feküdt a földön, eszméletlenül. De legalább él, állapítottam meg, talán elájult a telefon mellett, de miért van ott fenn, ilyen korán reggel, eddig sohasem csinált ilyet? Érthetetlen, mondta Poirot, majd közönös hangon hozzátette. Más nem volt ébren? Mondnagyságos asszonyt láttam fenn, nagyon korán szokott kelni, gyakran még reggeli előtt sétált egyet. Ő még ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely korán kell, bólintott Poirot. A fiatalok, ők nem bújnak ki egy hamar az ágyból. Valóban nem, ször. Még mindenki aludt, amikor bevittem a teát, pedig már késő lett, hiszen a doktort kellett hívni, és magamnak is fel kellett hajtanom egy csészével az ijegységre. Janet távozott, és Poirot elgondolkozott a hallottakon. Moda Bernetti már fenn volt, a fiatal nemzedék pedig még ágyban. Ez azonban nem jelent semmit, vitatkozott Poirot önmagával. Bárki meghallhatta, mint Helen ajtaja nyílik, követhette a nőt, majd visszatérhetett a szobájába, és gondja volt rá, hogy úgy aludjon ágyában, mint a bunda. De ha igazam van, gondolta Poirot, és végül is az a természetes, hogy igazam legyen, hiszen az a rendje, hogy igazam legyen, akkor egyelőre nem érdemes azzal foglalkozni, hogy ki hol van, és ki hol volt. Mindenek előtt bizonyítékot kell szereznem arról, amit logikusan kiszámítottam. Aztán elmondom kis beszédemet, hátra dőlök a karosszékben, és várom, mi történik. Janet távozása után Poirot megitta a kávéját. Felvette a kabátját és kalapját, elhagyta a szobát, fürgén lesietett a hátsó lépcsőn, és az oldalajtón át elhagyta a házat. Határozott léptekkel a posta felé tartott, majd megérkezvén oda távolsági beszélgetést jelentett be. Rövid idő múltán újból telefon összeköttetésbe jutott Entwistle úrral. Igen, újból én vagyok. Ne törődjön többé azzal a megbízással, amit adtam. Valaki kihallgatta a beszélgetésünket. Most adom önnek az igazi megbízást. Vonatra kell ülnie, tehát ugyanúgy kezdődik, mint az előző megbízás. De ne Barry St. Edmundsba menjen, hanem Timothy úr birtokára. De Timothy és Maud Ederbyben vannak, igaz. A kastélyban nincs más, mint egy Jones nevű asszony, aki tetemes összegért hajlandó volt ott maradni és vigyázni a házra, amíg az uraság haza nem tér. Arra kérem, ügyvéd úr, hozzon ki valamit abból a házból. De, kedves Poirot, rablásra mégse vállalkozom. Nem lesz semmiféle rablás. Mondja azt a derék Jones-nénak, aki ismeri önt, hogy Mr. és Mrs. Abernethy kérésére van ott. Egy bizonyos tárgyat kell elvinni számukra Londonba. Jonesnak eszébe se fog jutni, hogy gyanakodjék. Nem, valószínűleg nem, de hát mégse szeretem az ilyesmit. Entwistle úr hangjából kihallott, hogy a megbizatás egyáltalában nincs ínyére. Miért nem megy saját maga a kastélyba? Azért mondám én, mert nekem nagyon külföldies a külsőm, ami már magába véve gyanús lenne Mrs. Jones előtt. Biztosan nehézségeket támasztana, önnel azonban semmi baj sem lesz. Nem ebben igaza van, de mit fog majd Timothy és Maud gondolni, ha megtudják? Több mint 40 éve ismernek. Ön pedig ugyanannyi ideje ismerte Richarda Bennettit, Cora Lanskenetet pedig kislánykora óta. Entwistle úr mártír hangon kérdezte. Biztos abban, hogy erre szükség van, Poirot? Nyugodjon meg, kedves barátom, én biztos vagyok ebben. Utazása elengedhetetlen, életbevágó. Nyugodjon meg, kedves barátom, én... És milyen tárgyat hozza ki a kastélyból? Poirot megmondta. De Poirot, nem értem. Önnek nem is kell értenie. Elég, ha én értem. És mit csináljak azzal az átkozott holmival? Magával viszi Londonba egy címre. Az Elm Park Gardensbe. Vegye elő a ceruzáját, és írja, amit mondok. Miután ez is megtörtént, Entwistle úr vértanú hangon folytatta. Remélem, tudja, mit csinál, Poirot. A kérdés és a hang nagyon is kétkedő volt. Nem úgy Poirot válasza. Persze, hogy tudom. Benne vagyunk a finisben. Entwistle úr sóhajtott. Ha legalább tudnók, hogy Helen mit akar közölni velem. Semmi, ha tudjuk, legalábbis én tudom. Tudja, de kedves Poirot, még nem tartunk a magyarázatoknál, de egyről biztosítom. Tudom, hogy Helen Abernethy mit látott, amikor a tükörbe nézett. A reggeli kedélytelen volt. Rosamund és Timothy nem jelent meg, de a többiek ott voltak. Folytott hangon dárzsalogtak, és az ételekből kevesebb fogyott, mint máskor. George nyerte vissza elsőnek lelki egyensúlyát. Derülátása mindig felülkerekedett. Ellen néni rendbe fog jönni, mondta. A doktorok húhogására nem kell hallgatni. Egy kis agyrázkódás nem nagy dolog. 2-3 nap, és elmúlik. Ismertem egy hölgyet, aki agyrázkódást kapott a háborúban, csicsergett Gilchrist kisasszony. Egy tégla esett a fejére a belvárosban, amikor az egyik romház mellett ment el, de semmit sem érzett. Nyugodtan folytatta az útját, de 12 óra múltán a vonatban Liverpool felé összeesett, és akár hiszik, akár nem. Fogalma sem volt, hogy miként került a pályaudvarra a vasúti kocsiba. Semmire sem emlékezett. Nem értette, miért ébredt fel kórházi ágyban, pedig még 3 hétig a kórházban kellett maradnia. Én azt nem értem, mondta Susan, hogy Helen mit és kinek telefonált abban a hajnali órában. Biztosan nem érezte jól magát. Szólt Maud határozott hangon. Valószínűleg arra ébredt, hogy rosszul van, és fel akarta hívni az orvost. Majd elszédült és elesett. Nem tudok mást elképzelni, aminek értelme lenne. Különleges bal szerencse, hogy beverte a fejét. A márvány ajtófenékbe, mondta Michael. A másik oldalon vastag szőnyegre esik, és baj nélkül megúszta a dolgot. Kinyílt az ajtó, és Rosamund jött be, homlokát ráncolva. Nem találom a viaszvirágokat, azokat, amelyeket Richard bácsi temetése napján a Malakit asztalkán láttam. Vádló pillantást vetett Susanra. Te nem vetted el őket, ugye? Természetesen nem, csodálat, Rosamund, hogy még mindig a Malakit asztalkákkal van tele a fejed, amikor szegény Helen néni a kórházban fekszik agyrázkódással. Nem tudom, hogy mi köze ennek a Malakit asztalkához. Ha az embernek agyrázkódása van, nem tudja és nem érdekli, mi történik körülötte. Akárhogyan sajnáljuk Helen nénit, nem tudunk rajta segíteni. Michaelnek és nekem pedig holnap délre Londonban kell lennünk, mert különböző emberekkel kell beszélnünk, a báron és férje premierjén.
Szeretném tehát elintézve látni a malakit asztalkát, de még egy pillantást kellene vetnem azokra a viaszvirágokra is. Egy kínai váza áll most az asztalon, csinos, de távolosan olyan stílusos. Hol lehetnek a virágok? Talán Lenskamp tudja. Lenskamp éppen benyitott, hogy vége van-e már a reggelinek. Készen vagyunk, Lenskamp, mondta George, és felállt. Mi történt külföldi vendégünkkel? A szobájában reggelizett. Az Ensemob és az ő kis reggelie. Lenskamp nem tudja, hol vannak azok a viaszvirágok, amelyek a zöld asztalkán szoktak állni a szalomban, kérdezte Rosamund. Úgy tudom, hogy Mrs. Leo elejtett a virágtartót. Új üvegernyőt akar csináltatni, de azt hiszem, még nem jutott hozzá. De hát hová tették az egészet? Valószínűleg a lépcső alatti szekrényben van, nagyságos asszony. Ide szoktunk tenni mindent, amit meg kell javítatni. Megnézzem? Majd megnézem magam, gyere velem, Michael. Hogy sötét van, és azután, ami Helen nénivel történt, nem vagyok hajlandó egyedül sötét helyekre menni. A hang tréfás volt, mégis mindenki elkomolyodott. Mod jellegzetes, mély hangján megszólalt. Mit akarsz ezzel mondani, Rosamund? Helen nénit kupán vágták, nem? Mindenki megbotránkozva nézett. Gregory Banks élesen mondta. Hirtelen elájult és elesett. Rosamund felkacagott. Ki mondta neked, ő? Ne nevettesd ki magad, Greg. Helen néni ellen merényletet követtek el. George felcsattant. Ne beszélj ilyeneket, Rosamund! Ugyan mit izéltek? Mondta Rosamund. Szerintem nem vitás, minden egybevág. Detektív a házban, aki bizonyítékok után szimatol, Richard bácsit megmérgezték, koranénivel baltával végeztek, Gilchrist kisasszonynak mérgezett tortát adtak be, most pedig Helen néni tompa tárgya leütötték. Meglátjátok, hogy ez így megy tovább. Egyikünket a másik után meg fogják gyilkolni, és aki utolsónak marad, az a gyilkos. De egyet mondhatok, hogy én nem leszek az, tudnélik, akit megölnek. És miért akarna téged megölni valaki, gyönyörű Rosamund, kérdezte George könnyedén. Rosamund nagyra nyitotta ki a szemét. Ó, válaszolta, természetesen azért, mert túlságosan sokat tudok. Mit tudsz? Kérdezte csak nem egyszerre Maud Abernethy és Gregory Banks. Rosamund arcán megjelent üres angyali mosolya. Ezt nagyon szeretnétek tudni mindnyájan, ugye? Mondta kedvesen. Menjünk, Michael. Hercule Poirot 11 órára összehívta a társaságot a könyvtárszobába. Mindenki megjelent, és Poirot elgondolkozva járatta végig a pillantását az arcok félkörén. Tegnap este, mondta, Mrs. Shane leleplezett önök előtt, hölgyeim és uraim, hogy magándetektív vagyok. Én magam szívesen fenntartottam volna még egy ideig inkognitómat, de nem baj. Ma vagy legkésőbb holnap amúgy is feltártam volna önök előtt az igazságot, kérem. Méltóztassanak jól figyelni arra, amit mondandó vagyok. Meg kell jegyeznem, hogy a magam vonalán ismert, mondhatnám, híres személyiség vagyok. Képességeimnek, szabad mondanom, nincsen párjuk. George Crossfield vigyorgott és így szólt. Ne mondja, monsieur Pantar, akarom mondani, monsieur Poirot. Vicces, hogy én még sohasem hallottam önről. Egyáltalában nem vicces, mondta Poirot, inkább sajnálatos. A mai nevelés nem a régi, a legtöbb fiatalember csak közgazdaságtant tanul, és intelligencia próbákkal szórakozik, de hagyjuk ezt. Hosszú évek óta jó barátja vagyok monsieur Entwistle-nek. Á, szóval ő áll a dolgok hátterében. Igen, amit akar, Crossfield úr. Monsieur Entwistle-t nagyon megrázta öreg barátjának, monsieur Richard Abernethy-nek a hirtelen halála. Különösen felizgatták Abernethy úr húgának, Madame Lansquenet-nek a szavai, melyeket a temetés napján mondott, mégpedig ugyanebben a szobában. Nagy csacsiság volt korától, de ugyanakkor nagyon jellemző is korára, mondta Mod. Azt hittem, hogy Entwistle úrnak több belátása van, semmint, hogy ilyen üres fecsegéssel foglalkozzék. Poirot folytatta. Monsieur Entwistle-t még jobban felkavarta Madame Lansquenet halálának a véletlen... Véletlen? Szóval véletlen bekövetkezte. Jobban mondva, Entwistle barátom elsősorban éppen azt akarja kideríteni, hogy valóban véletlen volt-e a Madame Cora elleni merénylet. Ha ez eldől, akkor az is eldől, hogy Richard Abernethy természetes halállal halt-e meg, vagy sem. Monsieur Entwistle megbízott, hogy végezzek bizonyos nyomozásokat. Poirot szünetet tartott, mindenki hallgatott, majd így folytatta. A nyomozásokat elvégeztem. Újabb szünet, egyetlen hang sem hallatszott. Paró hátravetette a fejét. A BM, azt hiszem, mindnyáján örömmel fogják tudomásul venni, hogy nyomozásom eredményeként megállapítottam. Semmiféle ok sincsen feltételezni, hogy monsieur Abernethy erőszakos halállal halt meg. Semmi néven nevezendő ok sincs azt hinni, hogy monsieur Richardot megölték. Poirot mosolygott és szimpatikus mozdulattal széttárta a karját. Ez jó hír, ez pa? Abból a reakcióból, amelyeket szavak keltettek éppenséggel, nem lehetett megállapítani, csak ugyan jó hír. Mindenki Poirotra szegezte a szemét, és a szemekben egyetlen szempárt kivéve továbbra is kételyes gyanakvás tükröződött. A kivétel Timothy volt, aki tüntető felbólogatással jelezte, hogy egyetért az idegennel. Persze, hogy nem ölték meg Richardot, mondta bosszusan. Sose tudtam megérteni, hogyan hihetett ilyesmiben bárki, akár egy pillanatig is, tipikus koraféle balondéria, szenzációt akart kelteni, ennyi az egész. Ez volt Cora elképzelése arról, hogy az ember miképpen legyen szellemes a társaságban. Kimondom az igazat, még ha a saját ugomról van is szó, a szegény lány mindig ütődött volt, nos, Mr., hogy is hívják, örülök, hogy van annyi esze, és levont a következtetés, bár kijelentem, hogy Entwistle részéről közönséges szemtelenség megbízást adni magának arra, hogy itt füleljen és szimatoljon egyúttal, leszögezem, szó sem lehet arról, hogy a maga honoráriuma a birtokot terhelje. Entwistle nagyon téved, ha azt hiszi, hogy mi fogjuk kifizetni az ő kopóját egyáltalában. Micsoda ötlet volt az Entwistle-től, ha a család megnyugodott abban, hogy... Csak hogy a család nem nyugodott meg, Timothy bácsi, szakította félbe Rosamund. Hé, hát ez mi? Timothy mennyköveket szóró pillantással fordult Rosamund felé. Igen, és senki sem nyugodott meg. Mindenki tudni akarja, hogy miként halt meg Richard bácsi. És ami ma reggel Helen nénivel történt, Maud élesen mondta. Helen abban a korban van, amikor az ember könnyen kaphat szélütést. Ezzel a kérdés el van intézve. Úgy, mondta Rosamund. Tehát a véletlenek újabb összejátszása. Poirotra pillantott és így folytatta. Túlságosan sok a véletlen ebben a sötét történetben. Véletlenek előfordulnak, mondta a Hercule Poirot. Csoda dolog erről vitatkozni, mondta Maud. Helen rosszul érezte magát, lejött, hogy telefonáljon a doktornak is. De Helen néni nem a doktornak telefonált, mondta Rosamund. Én megkérdeztem az orvost. Susanna hangja csattant fel. Kinek telefonált? Nem tudom, mondta Rosamund, és a tépelődés árnyasuhant végig szép arcán, majd reményteljesen hozzátette. De könnyen megtudhatom. Hercule Poirot a régi módi kerti lakban ült, előhúzta óriási zsebóráját, és maga elé tette az asztalra. Bejelentette, hogy a 12 órás vonattal utazik, még egy fél órája van hátra. Fél óra állt rendelkezésére mindenkinek, aki fel akarja keresni, hogy elmondjon neki valamit. Fél óra egy, vagy talán több ember számára. Kastély csaknem valamennyi ablakából jó kilátás nyílik a kertilakra, hamarosan jönnie kell valakinek. Besúszhatja az ember ismeretét és bölcs következtetéseit, ha senki sem jön.
És Poirot várt.
Feje fölött pókháló feszül, melynek középpontjában potrós pók várja a legyet. Elsőként Gilchrist kisasszony jött, kipirult arcán izgalom és zavar tükröződött.
Ó, Pontarlier úr, vagy hogy is mondják az igazi nevét, beszélnem kell önnel, bár semmi kedvem sincs ehhez, de úgy érzem, hogy kötelességem, szóval miután ma reggel Mrs. Leoval ez történt, és az én véleményem szerint Mrs. Shane-nek teljesen igaza van, és ez nem véletlen, és biztosan nem szélütés, amiként Mrs. Timothy mondja, mert az én apámat szélütés érte, de az egészen másként nézett ki, és különben is az orvos egészen világosan megmondta, hogy agyarázkódás. Gilchrist kisasszony nyilvánvalóan elvesztette a fonalat. Szünetet tartott, és segítségkérően pillantott Poirotra.
Igen, mondta Poirot gyengéden és bátorítóan, közölni akar velem valamit?
Persze, csak hogy alig tudom rávenni magamat, hiszen olyan kedves volt hozzám. Ő szerette számomra az állást Timothyéknál és a többi. Igazán nagyon kedves volt, úgyhogy hálátlannak érzem magamat, még Mrs. Lenskenet prémes kiskabátját is nekem ajándékozta. Nagyon szép darab és kitűnően áll, amikor pedig vissza akartam adni, az ametiszt meltűt hallani sem akart róla.
Mrs. Banksről beszél? Kérdezte Poirot halkan.
Igen, bevallom. Gilchrist kisasszony lesütötte a szemét, és kétségbe esetten tördelte az ujjait, majd felnézett, nyelt egyet, és hirtelen kibökte.
Bevallom, hogy hallgatóztam.
Azt akarja mondani, hogy véletlenül végighallgatott egy beszélgetést.
Nem. És Gilchrist kisasszony hősi elhatározással megrázta a fejét. Tudatosan hallgatóztam. Megmondom, úgy, ahogy van. És most nem is esik olyan nehezemre, mert ön nem angol, hanem idegen.
Poirot nem sértődött meg, hanem teljes megértéssel mondta. Úgy gondolja, hogy az idegeneknél, a külföldieknél természetes, hogy hallgatózzanak az ajtónál, leveleket bontsanak fel, vagy olvassanak el, akkor is, ha nem nekik címezték, ugye?
Ó, sohasem olvasnám el másnak a levelét, mondta Gilchrist kisasszony felháborodott hangon. Ilyet nem tettem, de bevallom, hogy hallgatóztam azon a napon, amikor Richard Abernethy úr meglátogatta a húgát. Furdalt a kíváncsiság, miért jelent meg váratlanul sok év után? Miért? Miért?
Lássa, monsieur, ha az ember egyedül van, nincsenek barátai, de ugyanabban a házban él valakivel, akkor felébred az érdeklődése, a kíváncsisága.
Ez természetes, mondta Poirot.
Igen, én...